Köccös, már élemedettebb embert pillantottam meg, óra alatt néhai szegletes, bajusz fehérebb helye, arca csupa jó szándékú tudomány. Néhány fanyalgó arcú ember állt még körülöttünk, kezükben csajkát, kanalat szorongatva, s nékik mondta el, hogy az előbbi a jelenlegit megelőző világháborúban is részt vett már, és pedig mint katonatiszt. Első alkalma nyílt akkor rá, beszélt el, hogy alaposan megismerje ezt az eledelt, mégpedig német katonatársak közt a fronton, akikkel akkor együtt verekedtünk, így fogalmazta. Ő szerint ez tulajdonképpen nem egyéb, mint szárított főzelék. Magyar gyomornak, tette hozzá valahogy megértő, bizonyosképp elnéző mosoly kíséretében, persze szokatlan. Állította azonban, hogy hozzá lehet, sőt, kell is ő szerinte szokni, mint hogy sok benne a táperő és a vitamin, amit magyarázta el, a szárítás módja a németek ebben való jártassága biztosít. Különben is, jegyezte meg újabb mosollyal, jó katonánál első törvény, mindent megenni, amit ma adnak, mert nem tudni, hogy holnap is adnak-e. Ezeket a szavakat mondta. És aztán csak ugyan ki is kanalazta a maga adagját, nyugodtan, egyenletesen, egy fintort nélkül, mind az utolsó cseppig. Én a magamét azért mégiscsak a barak faltövéhez löttyintettem oda, ugyanúgy, ahogy némelyik felnőttől és a fiúktól is láttam. De zavarba jöttem, mivel távolabbról az előjárónk tekintetét vettem észre, s aggódtam, nem bántódhatott-e megtán. De csak azt a sajátos kifejezést, azt a bizonyos határozatlan mosolyt véltem futólag megint felismerni az arcán. Az edényt aztán visszavittem, s cserébe vastag karaj kenyeret kaptam, rajta építőjáték hasábjához hasonló, s körülbelül a nagyságának is megfelelő fehér anyag, vaj. Nem, margarin, mint mondták. Ezt már elfogyasztottam, habár még ilyen kenyeret se láttam. Négyszögletes formájú, s haja bele, mintha egyformán fekete sárból sütötték volna, benne szalmaszálakkal, meg a fogalat recsenő, csikorgó szemcsékkel, de hát kenyér volt, s a hosszú úton már megéheztem utóvégre. A margarint jobb eszköz híján az ujjammal kentem föl, csak amúgy robinzonosan, hogy így mondjam, ugyanúgy különben, ahogy a többiektől is láttam. Aztán víz után néztem volna, de kellemetlen mód az derült ki, nincsen. No, bosszankodtam még, majd megint szomjazhatunk végül, akár csak a vonaton. Ekkor kellett most már utóvégre komolyabban is fölfigyelnünk a szagra. Nehéz volna meghatároznom, édeskés és valahogyan ragacsos volt benne, még kisé a már ismerős vegyszerrel is, de mindez úgy, hogy az előbbi kenyér már-már féltem, netán a torkomban kéreckednék vissza tőle. Nem volt nehéz megállapítanunk, egy kémény a bűnös, balra a műút irányában, de attól jóval messzebb. Gyárkémény volt, mindjárt látszott, és így értesültek az emberek is az előjárónktól, mégpedig bőrgyáré, mint sokan már ezt is rögtön tudták. Csak ugyan eszembe is jutott, ha némely régi vasárnapon apámmal az újpesti futballmérkőzésre mentünk, a villamos ott is egy bőrgyár mellett vitt el, és azon a szakaszon ott is mindig be kellett fognom az orrom akkor. Máskülönben járt még híre, ebben a gyárban mi nem fogunk szerencsére dolgozni, ha minden jól megy, ha ki nem ütköztünk a tífusz, vérhas vagy egyéb járvány, hamarosan más, megnyugtattak, barátságosabb helyre indulunk tovább. Ezért is nem viselünk még addig a ruhánkon, de főként a bőrünkön is számot, mint például a parancsnokunk, a blokkparancsnok, ahogy most már hívták. Erről a számról egyébként sokan a saját szemükkel is meggyőződtek. Világos zöld tintával van, így terjedt el a híre, a csuklójára írva, erre való tűszúrásaival, kimoshatatlanul beléje preparálva, rátetoválva, mint mondták. Körülbelül épp ugyanakkor jutott fülemhez a levest hozó önkétes vállalkozóknak is az elbeszélése. Ők is látták a számokat, ők is a régebbi rabok bőrébe vájva a konyhán. Főképp az a válasz járt szájról szájra, kutatták egyre az értelmét, és ismételgették körülöttem sűrűn, amit az egyik rab adott egy mi közülünk való ember tudakozódására. Mi ez? Himmlische telefonnummer, azaz, hogy égi telefonszám, mondta volna állítólag ez a rab. Láttam, a dolog általában mindenkit ilyen igen gondolkodóba ejtett, és bár nem nagyon tudtam kiokoskodni belőle, a szavakat magamnak is kétségkívül furcsálnom kellett. Minden esetre akkor kezdtek sűrögni, forogni a blokkparancsnok, meg a két segédje körül, jönni, menni, faggatni, kérdésekkel ostromolni az értesüléseket, meg egymás közt sietősen kicserélni az emberek, így arról például, hogy van-e járvány. Van, így hangzott a felvilágosítás. Hogy mi történik a betegekkel? Meghalnak. És a halottakkal? Elégetik őket, tudtuk meg. Igazság szerint, derült ki lassacskán, és nem pontosan követhette mi úton, módon, ez a kéményi szemközt nem is bőrgyár valójában, hanem krematórium. Azaz hambasztó kemence kéménye, ahogy a szó értelméről felvilágosítottak. Akkor hát jobban is megnéztem, zömök, szegletes, széles szájú kémény volt, tetejét, mintha hirtelen lecsapták volna. Elmondhatom, bizonyos tiszteleten, no meg a szagon kívül természetesen, amiben már valósággal belé ragadtunk, mint valami sűrű pépbe, valami mocsárba, egyebet nem igen éreztem. Hanem a táborban is egy, majd még egy, s már a ragyogó ég legszélén is megint egy ugyanilyen kéményt vehettünk észre, mindig újabb meglepődéssel, melyek közül kettő a miénkhez hasonló füstöt ontott éppen, s tán igazuk volt azoknak, akik már egy távoli, csenevész lombú ligetféle mögül feltörekvő füstgomolyagra is gyanakodni kezdtek, s az jutott véleményem szerint is joggal eszükbe. Akkora hát a járvány, hogy ennyi sok a halott?
Kijelenthetem, még nem szállt le az első nap estéje, mire nagyjából egész éven már körülbelül mindennel pontosan tisztába jöttem. Igaz, időközben az Illemhely barakját is megjártuk. Egy helyiségét, amely egész hosszában három dobogóféle emelvényből, s mindeniken két, azaz összesen 6 sorjukból állt. Ezekre kellett rátelepedni, vagy beléjük találni, kinek-kinek, ahogy az alkalom kívánta. Sok idő minden esetre nem jutott, mint hogy hamarosan egy mérges rab jelent meg, ezúttal fekete karszalaggal, s kezében nehéznek látszó füstkössel, s ki, ahogy volt, távoznia kellett. Pár más, régi, de egyszerűbb rab is ügyelget még ott. Ezek már szelídednek, s néhány felvilágosító szóra is szívesen késznek mutatkozat. Oda-vissza a blokkparancsnok irányításával meglehetős utat kellett megjárnunk. És ez az út érdekes település mellett vezetett. A drótkerítés mögött a szokott pajták, köztük furcsa nők. Az egyiktől hamar el is fordultam tüstént, mivel nyitott ruhájából épp kicsüngött valami, amihez a naptól fénylőfejű kopasz kisdett tapadt görcsösen oda. És még furcsább férfiak. Általában ugyan viseltes, de végtére mégiscsak olyan öltözékben, amilyet az emberek odakint hordtak a szabad életben, hogy úgy mondjam. Visszajövet aztán már magam is tisztában voltam vele. Ez a cigányok tábora. Meg is lepődtem kissé. Odahaza a cigányokról körülbelül mindenki, magam is tartózkodóan vélekedtem természetesen, de hát ez idáig még sose hallottam róla, hogy ők is bűnösök. Épp akkor érkezett egy szekér, ott a kerítés mögött, amit kisebb gyerekek húztak válukon kantárral, akárcsak a póni lovak. Mellettük nagy bajszú ember lépdelt kezében ostorral. A rakomány pokrócokkal letakarva, de a sok résen rongyon keresztül kenyér, mégpedig fehér cipók kandikáltak félre ismerhetetlenül ki. Ebből is következtettem, hogy mi nálunk egy fokkal úgy látszik, azért mégiscsak magasabban állnak. Egy másik látvány is az emlékezetemben maradt még erről a sétáról. Másik irányban az úton, meg ugyanis fehér ruhában, fehér nadrágja oldalán, széles piros csíkkal, nagy, fekete művész sapkában, amilyet képeik szerint a középkorban élő festők hordtak, kezében meg vastag, úrias kampós bottal egy ember haladt. Jobbra-balra tekingetve végig, csak igen nehéz volt elhinnem, hogy amint pedig állították, ez a méltóság is rab csupán, úgy, amint mi is. Akár esőt is tehetek rá. Személy szerint ezen az úton senki idegennel sem beszéltem. Mégis ekkortól számíthatom valójában a pontosabb ismereteimet. Ott szemközt jelen pillanatban épp a mi vonatunkból való utitársaink égnek. Mindazok, akik autóra kérezkedtek, akik továbbá öregség vagy egyéb ok miatt az orvos előtt alkalmatlannak bizonyultak, valamint az apró nép és velük jelen vagy eljövendő anyák, akiken ennek már látható a jele, amint mondták. Az állomásról ők is a fürdőbe mentek. Őket is felvilágosították a fogasokról, a számokról, a fürdés módozatáról, ugyanúgy, amiképpen minket. A borbélyok is ugyanúgy ott voltak, mint állították, és a szappant is a kezükhöz kapták. Aztán ők is bejutottak a fürdőhelyiségbe, ahol hallom, ott is ugyanúgy megvannak a csövek meg a zuhanyok. Csak hogy ezekből ott őrájuk nem vizet, hanem gázt engednek. Mindez nem egyszerre, inkább apránként jutott érzésemre. Mindig újabb részletekkel kiegészülve, némelyeket vitatva, másokat helyben hagyva, s újabbakkal is megtoldva. Közben hallom, végig igen szívesek hozzájuk. Gondoskodás, szeretet veszi őket körül, a gyermekek labdáznak meg énekelnek, s az a hely, ahol megfullasztják őket, igen szép. Gyep, liget meg ágyások közt fekszik. Ezért is keltette mindez végül némiképp bizonyos tréfák, valahogy a fajta diacsíny érzését bennem. Ehhez járult még hozzá, ha meggondoltam, hogy mi ügyesen öltöztettek például engem is át, és utána fogas meg a rajta lévő szám ötletével. Vagy mint ijesztettek rá a tulajdonnal bírókra, például a röntgennel, ami végezetül is puszta szó maradt mindössze. Persze beláttam, mindez mégse egész tréfa. Ha más oldalról nézem, hisz az eredményről így fogalmazzam, a magam szemével, meg főképp az egyre hánytorgó gyomrommal is meggyőződhettem. De hát ez volt az érzésem, s alapjaiban így képzeltem legalábbis. Ez se igen történhetett oly nagyon másként. Végtére csak itt is összeültek, mondhatnám, összedugták a fejüket igen valószínűen, ha ugyan nem is épp diákok, természetesen, hanem meglett felnőtt emberek. Sőt, minden bizonnyal, ha meggondolom, urak, tekintélyes öltözékben, szivarral, rendjelekkel, csupa parancsnok vélhetően, akiket e percben nem lehet zavarni, így képzeltem. Egyikük aztán kigondolja a gázt. Egy másik mindjárt a fürdőt, egy harmadik a szappant, egy negyedik megint a virágokat teszi hozzá, s így tovább. Némelyik ötletet esetleg huzamosabban is vitathattak, javíthattak, míg másoknak viszont mindjárt megörültek, s felugorva, nem tudom miért, de ragaszkodtam hozzá, felugrottak, egymás tenyerébe csaptak, mindez igen jól elgondolható volt, legalábbis az én számomra. A parancsnokok képzelete aztán sok buzgó kéz, nagy sürgésforgás nyomán válik valósággá. A mutatvány sikeréhez látnak kellett, semmilyen kétség sem férhet. Így járt kétség kívül az állomásról a fiának szót fogadó öregasszony, a fehér cipős kisfiú és a szőke anyukája, a termetes asszonyság, a fekete kalapos öregúr vagy az orvos előtt az idegbajos. A szakértő is eszembe jutott. Biztos igen meglepődhetett, gondolom, szegény. Rozi is mondta sajnálkozó fejcsóválással, szegény Moskovics, s mindnyájan egy véleményen voltunk vele. A selyem fiú is felkiáltott, Jézus Mária. Mint ugyanis megtudhattuk tőle, igaz volt a fiúk sejtése. Közte meg a közt a bizonyos téglagyári leány között valóban minden megtörtént. És most ennek a tettének a leányon idővel esetleg majd látható következményére gondolt. Elismertük, jogos az aggodalom. Bár a gondterhesség mellett az arcán, mintha még valami más, nehezebben meghatározható érzelem kifejezése is ott tükröződött volna. És a fiúk is inkább bizonyos tiszteletfélével néztek rá abban a percben, amit csepet se volt igen nehéz megértenem természetesen. Egy másik dolog is gondolkodóba értett némileg aznap. Az a tény ugyanis, hogy amint értesülök, ez a hely, ez az intézmény már esztendők óta megvan. Itt áll, működik, nap mint nap egyformán, s habár beláttam ebben a gondolatban lehettem valamelyes túlzás, de hát mégiscsak mint egy én rám várakozva. Minden esetre emlegették többen is valami sajátságos, mondhatni borzongó elismeréssel, a mi blokk parancsnokunk már éppen 4 év óta él itt. Akkor jutott eszembe, hogy az az esztendő az én számomra is igen jelentőségteli volt, mint hogy én meg pont az évben iratkoztam a gimnáziumba. Igen jól eszemben maradt még a megnyitó ünnepség eseménye is. Magam is ott voltam, sötétkék sújtásos magyaros úgynevezett bocskai viseletben. Az igazgató szavait is megjegyeztem. Tekintélyes, ha most utána gondolok, kissé, ő is parancsnok külsejű ember, szigorú pápa szemmel, szép fehér bajusszal. Záradékul emlékszem, az ókor egy bölcsére hivatkozott. Nos, scholae, te vitae discimus. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, idézte szavát. Akkor hát viszont ez volt a nézetem. Ez szerint mindvégig kizárólag Auschwitzról kellett volna tanulnom. Mindent elmagyaráztok volna nyíltan, becsületesen, értelmesen. Csak hogy az iskolában erről 4 esztendő alatt még csak egyetlen szót se hallottam. De persze elismertem, feszélyező volna, no meg nem is tartozik hozzá a műveltséghez, beláttam. Ennek volt azután a hátránya, hogy már csak itt kellett okulnom. Megtudnom például, hogy Konzentrationslágerban, koncentrációs táborban vagyunk. Ezek sem mindegy formák azonban, magyarázták. Ez itt például Vernichtungslager, azaz, hogy megsemmisítő tábor, világosítottak fel. Már egészen más dolog azonban tették rögtön hozzá az Arbeitslager, vagyis munkatábor. Ott az élet könnyű, a viszonyok és az élelmezés járt híre hasonlíthatatlan, és ez természetes is, hisz ott a cél is más elvégre. Nos, már most mi is egy ilyen helyre kerülünk majd el, ha csak közben nem jön valami, ami Auschwitzban ismerték el körülöttem bizony megtörténhet. Beteget jelenteni minden esetre semmiképpen sem tanácsos, folytatódtak a felvilágosítások. A kórházak tábora máskülönben amarra épp az egyik kémény, mint a beavatottabbak egymás közt már csak amúgy röviden hívták, a kettesé tövében van. A veszélyt a víz, a forralatlan víz rejti főként. Az olyan például, mint amilyenből az állomásról a fürdőbe menet én magam is ittam. De hát végerendvéden nem tudhattam. Szó se róla, ott volt a tábla, nem vitathattam, de hát mégiscsak a katonának is szólnia kellett volna talán úgy talán. Hanem jutott eszembe, hó, persze, hisz a célt kell igaz néznem. De hál' Isten, úgy tapasztaltam, jól érzem magam, és a fiúktól se hallottam még ez ideig panaszt. Később aztán több egyéb tudnivalóval, látvánnyal, szokással kötöttem meg első ismerettségemet ezen a napon. Általában elmondhatom, délután minden esetre több híradást hallottam már. Többet beszéltek körülöttem a mi jövőnket érintő kilátásokról, eshetőségekről, meg reményekről, mint emitt a kéményről. Olykor, akárha ott se volna, jelét szerettük. Minden a széljárástól függ, ahogy sokan kiismerték. Aznap láttam először a nőket is. A drótkerítésnél gyülekező, izgatottan összesereglő emberek mutatták meg, ott voltak csak ugyan. Habár nehéz volt kivennem, no meg főként nőkre is ismernem bennük, az előttünk nyíló agyagos földű mezőség túlsó felén a veszteségben. Egy kicsit meg is ijedtem tőlük, és észrevettem az első öröm fölfedezés izgalma után az emberek is mind igen elcsöndesedtek itt a környékemen. Csak egy tompán, kissé reszketegen kongó évegétel ütötte meg a fülem a közelből. Kopaszok. És ebben a nagy csendben akkor első ízben vettem ki magam is a könnyű nyáresti szél egy-egy hullámával, a bár vékonyan cincogos, alig-alig hallhatóan, de semmi kétség békét hozó vígzene szót, ami így együtt a látvánnyal mindenkit, engem is oly igen meglepett valahogyan. Először álltam továbbá, akkor még nem tudtam mire várakozva, a barakunk előtti tízes rend egyik hátulsó sorában. Ugyanúgy egyébként, ahogy minden többi barak előtt az összes többi rab is várakozott oldalt elől hátul, amerre csak láttam. És első ízben kaptam le úgy, amint felszólítottak rá fejemről a sapkámat, mi alatt odakinn a főúton, lassú, hangtalan siklással a puha alkonyati levegőben három katona alakja bukkant fel kerékpáron. Szép, éreznem kellett, szigorú látvány volt valamiképpen. Akkor is jutott eszembe, mi rég is nem találkoztam már tulajdonképpen katonákkal. Csak hát bámulnom kellett, hogy ezekben az emberekben, akik oly ridegen, annyira fagyosan, s mint egy valami megközelíthetetlen magasságból hallgatták meg egyikük hosszúkás noteszfélébe is bejegyezve, a sorompó túloldaláról, amit az innensőn a mi blokk parancsnokunk, ő is kezében hordva sapkáját mondott nékik, hogy ezekben az egyetlen szó, hang vagy biccentés nélkül az üres főúten tovább sohanó már-már valahogy bajós hatalmasságokban, mennyire nehéz volna a szíves szavú, kedélyes testület tagjaira ismernem, akik még ma reggel a vonatnál üdvözöltek. Ugyanakkor halk lesz, egy hang ért a fülemhez, s tőlem jobbra előre feszülő arcélt, egy melkas domború ívét láttam. Az egykori katonatiszt volt. Úgy suttogta, hogy közben megserendült szinte az ajka. Esti létszám ellenőrzés. Aprót bólintva, olyan mosolyjal, olyan embertudós arcával, aki számára jól érthetően, tökéletes világossággal, bizonyos értelemben már-már csak olyan, némileg a kedve szerint is történik minden. És akkor láttam először, mert még a sötétedés is ugyanígy talált minket, az itteni éjszínét, egy tüneményét is, a görög tüzeket, a lángok meg sziklák valóságos tűzijátékát az ég egész bal peremén. Köröttem sokan suttogták, mormolták, ismételgették. A krematóriumok. De már csak egyfajta mondhatnám, mint egy a természeti jelenségnek járó bámulattal inkább. Majd átrétem, és kissé éhes lettem volna, de hát megtudtam a vacsoránk voltak épp a kenyér volt, s azt végre is reggel megettem már. A barakról, a blokkról viszont az derült ki, hogy odabent teljesen csupasz minden bútor, berendezés, sőt, lámpa nélküli cementpadlatú helység, ahol az éj nyugodalom ismét olyképp bizonyult csak megoldhatónak, mint a csendőrségi lóistállóban. Hátamat a mögöttem ülő valamelyik fiú lábaszárának vetettem, az én térdemnek meg az én előttem ülő támaszkodott neki, és minthogy a sok új élményre, tapasztalatra meg benyomásra már fáradt meg álmos is voltam, hamar álomba is szemberültem.
A következő napokról aztán ugyanúgy körülbelül akár a téglagyáriakról már kevesebb részlet, inkább csak színezetük, egy érzés, mondhatnám egy általános benyomás maradt meg bennem. Csak hát ezt nehéz volna meghatároznom. Ezekben a napokban is akadt még mindig új tudni, látni, megtapasztalni való. Egy s másszor ezekben a napokban igen megérintett még annak a különös idegen érzésnek a hidege, amivel első ízben a nők láttára találkoztam, és egy másszor előfordult még, hogy megnyúlt arcok, egymásra meredő emberek gyűrűjében találtam magam, akik egyre kérdezgették egymást. Mit szólnak? Mit szólnak? És a válasz ilyenkor semmi, vagy majd mindig ugyanaz, rettenetes. De hát ez az a szó, nem ez pontosan az az élmény, már az én számomra természetesen, amivel Auschwitzot igazán jellemezni tudnám. A blokkunk több száz lakója közt, mint kiderült, a bal szerencsés ember is itt volt. Kissé furcsán festett lötyögő fegyenc ruhájában, minduntalan a homlokába csúszó bő sapkájában. Mit szólnak? Mit szólnak? Kérdezte ő is. Mit szólnak? De hát nem nagyon szólhattunk persze semmit. Kapkodó, zavaros szavait aztán már nem igen tudtam követni. Nem szabad gondolkodni, azaz mégis egy valamire lehet, és kell is csak szüntelenül gondolni. Azokra, akiket otthon hagyott, és akik kedvéért erősnek kell lennie, mivel várják. A felesége, meg a két gyermekére. Ez volt körülbelül, amennyire kivehettem, a lényegük. Hanem hát a fő gond azért itt is csak az volt alapjában, ami a vámházban, a vonatban vagy a téglagyárban, a napok hosszúsága. Már igen korán, épp csak valamivel nyár középi napkelte után elkezdődtek. Akkor tudtam meg, milyen hidegek is az Auschwitzban a reggelek. A fiúkkal a barakkunk drótkerítés mellé néző oldalához kuporodtunk, szorosan egymáshoz simulva, egymást melengetve oda, épp szemközt a még ferdén álló piros nappal. Pár óra múltán már viszont inkább az árnyékot kerestük volna. Minden esetre itt is telt az idő, itt is velünk volt a bőrdíszműves, és elhangzott egy tréfa. Itt is akadtak, ha nem is patkószegek, hát kavicsok, amiket a selyem fiú sorra rendre elnyert tőlünk. Itt is felhangzott Rozi szava. Most énekeljük el japánul! Ezen kívül napi két út az illemhely, a reggel együtt a mosdó barakjába is, hasonló helyiség pusztán csak a dobogók helyett egész hosszában három sor horganyzott válóval, és mindegyik fölött párhuzamos vascsővel berendezkedve, amelyeknek apró, sűrű lyukain keresztül a víz csordogál. Az élelemosztás este az appel, no meg persze az értesülések. Ennyivel kellett beérnem, ennyi volt egy nap rendje. Ehhez járultak meg az élmények. Így egy blokkzárlat eseménye a második estén. Akkor először láttam a parancsnokunkat türelmetlennek, sőt, mondhatnám ingerültnek. Az ilyenkor beszüremkedő távoli hangokkal, hangok egész zavarával, amelyben, ha jól füleltünk, sikolyt, kutyaugatást és lövések durranását véltük megkülönböztetni a barak némileg fulladtabb sötétjében, vagy megint egy menet látványa, megint a drótkerítés mögül, mint mondták a munkából hazatérőké, és el kellett hinnem, mert magam is néztem, hogy azokon a tákolmányokon amott, melyeket a hátuljövők hoztak, nincs kétség, halottak fekszenek valóban, úgy, ahogy a körülöttem állott, állították. Mindez időre az én képzeletemnek is mindig munkát adott természetesen. Másrészt viszont állíthatom, mégse elegendőt egy egész hosszú nap kitöltéséhez. Így is jöttem rá, még Auschwitzban is lehet úgy látszik unatkozni, föltéve, hogy az ember kiváltságos. Várakoztunk, vártuk, ha meggondolom azt tulajdonképpen, hogy ne történjék semmi. Ez az unalom együtt ezzel a furcsa várakozással, azt hiszem, az az a benyomás megközelítőleg, igen, ez jelentheti valójában igazán Auschwitzot, már persze az én szememben. Még valamit el kell ismernem. Másnap megettem, sőt, harmadnap már vártam is a levest. Egyáltalán az étkezés rendjét Auschwitzban furcsálnom kellett. Reggel hamar megérkezett egy bizonyos folyadék, a kávé, amint mondták. Az ebédet azzal a levest meglepő korán, már úgy 9 óra tájban tálalták. Aztán viszont mi sem történt a tekintetben, egészen az alkonyattal érkező kenyérig, meg margarinig, az Apple órája előtt. Ilyen kép azután harmadik napra már meglehetős ismereséget kötöttem az éhség bosszantó érzésével, és a fiúk is mind erről panaszkodtak. Csak a dohányzó fiú tette azt az észrevételt, hogy ez az érzés az ő számára semmi újat sem mond, s hogy ő csupán a cigarettát hiányolja inkább. A maga szokottan kurta furcsa módja mellett még valami már-már csak nem elég tételforma érzés kifejezésével is az arcán, ami kissé ingerelt is abban a percben. És a fiúk is azt hiszem ezért intették le olyan hamar. Bármennyire meglepett, mikor utána számoltam, mégis való tény. Auschwitzban mindössze 3 teljes napot töltöttem csak tulajdonképpen el. A negyedik estén már ismét vonaton ültem, a már ismerős tehervagonok egyikében. A cél, így értesültünk, Buchenwald. S habár az ígéretes nevekkel most már némileg óvatosabb voltam, a barátságosság, mondhatni melegség, valamelyes eltéveszthetetlen árnyalata, bizonyos gyöngét, bizonyos ábránt, bizonyos irigységféle érzelem színezete némelyik rabarcán azok közt, akik búcsúztattak. Mégse egész lehetett pusztán csak tévedés, úgy érzem. Azt is látnom kellett, hogy sok köztük a régi, sokat tudó fogoly, valamint méltóság is, amit a karszalagok, a sapkák meg a cipők mutattak. A vonatnál is mindent ők intéztek, katonákat csak távolabb a rámpa szegélyén láttam párat, amolyan közrangúbbakat. És ezek a csöndes helyen, ennek a békés estének a szelíd színeiben semmi se emlékeztetett, legfőlebb csak a nagyságára, arra a pezsgő izgalomtól, fénytől, mozgástól, hangoktól, meg elevenségtől hevített minden pontján vibráló, lüktető állomásra, ahol valaha, illetőleg pontosan 3,5 nap előtt kiszálltam. Az utazásról most még kevesebbet mondhatok. Minden a szokott módon történt. Most nem 60-an voltunk, hanem 80-an. Viszont most nem volt velünk csomag. No, meg a nőkről sem kellett gondoskodnunk. Itt is volt edény, itt is melegünk volt, és itt is szomjasak voltunk, viszont itt kevesebb kísértésnek is voltunk kitéve, mármint az élelem terén. Az adagot, a szokottnál nagyobb kenyeret, duplázott hasább margarint, és még valami külsőre némileg az otthoni szafaládéra emlékeztető úgynevezett wurstból is egy darabot. A vonatnál kiosztották, s ott rögtön meg is ettem. Először mert éhes voltam, aztán mert a vonatban nem is volt tulajdonképp hol elraktároznom. No, meg mivel végtére is nem tudatták, hogy az út ezúttal is 3 napig tart. Buchenwaldba is reggel érkeztünk meg, napos, de felhőjárta és könnyű szélrohamoktól hűsített friss, tiszta időben. Az itteni pályaudvar legalábbis az Auschwitz után csak amolyan vidékies, barátságos peronnak tetszett. Már a fogadtatás kevésbé volt szívélyes. Itt nem rabok, hanem katonák húzták el az ajtót. Sőt, jutott eszembe, ez is volt a kép az első igazi, hogy úgy mondjam, leplezetlen alkalom, mikor ennyire közeli összeköttetésbe, így szoros érintkezésbe kerülhettem velük. Csak néztem, micsoda gyorsasággal, micsoda szabályos pontossággal megy végre minden. Pár kurta kiáltás. Alle raus! Los! Für feigen! Bewegt auch! pár puffanás, pár csattanás, egy-egy csizma lendülése, egy-egy fegyver végdöfése, egy néhány tompa jajszó, és már ki is alakult, már vonult is, mintha csak zsinóron húznák a menetünk, amelyhez a peron végén, és mindig ugyanazzal a félfordulattal, kétfelől egy-egy katona csatlakozott oda, megfigyeltem minden ötödik sorhoz, vagyis minden 25. csíkos ruhás ember mellé kettő. Úgy körülbelül egy méter távolságra, és a tekintetét egyetlen pillanatra le nem véve, most már azonban némán, s csupán léptével szabva irányt és ütemet, tartva, mint egy állandó életben ezt az egész, kissé a gyermekkoromban papírszeletekkel, meg ösztökék segítségével a gyufáskatujába irányított hernyóhoz hasonlító, minden ízében folytonos mozgású és hullámzású oszlopot. Mindez kissé el is bódított, egész lenyűgözött valahogy. Kicsikét mosolyognom is kellett, mivel az otthoni rendőrök hanyag úgy szólván szemérmes kísérete jutott egyszerre eszembe, azon a bizonyos napon a csendőrségre menet. De még a csendőrök minden túlzását is elismerem, csak amolyan lármás fontoskodásnak tekinthettem. Ehhez a hallgatag minden részletében tökéletesen egybeilleszkedő szakértelemhez képest. S hiába, hogy jól láttam például az arcukat, a szemük vagy hajuk színét, egymás személyes vonásukat, sőt, hibájukat, bőrük egy-egy pörfenését, mégse egész tudtam valahogy megkapaszkodni mindenben. Mégis már-már valahogy kétkednem kellett, csak ugyan mindennek ellenére is alapjában hozzánk hasonlók haladnak-e itt az oldalunkon. Végeredményben körülbelül mégis csak ugyanabból az emberi anyagból valók lényegében véve. De eszembe ötlött, téves lehet a szemléletmódom, hisz én nem vagyok ugyanaz természetesen. Ezért így is megfigyeltem, hogy fokonként mindegyre lankásabb meredélyen kaptattunk fölfelé, megint egy kiváló, de nem mint Auschwitzban egyenes, hanem kanyargós országúton. A környéken sok természetes zöldet láttam, csinos épületeket, távolabb a fák közé búvó villákat, parkokat, kerteket, és az egész tájék, a méretek minden arány mérsékeltnek, bátran mondhatom, nyájasnak tetszett, legalábbis Auschwitzhoz szokott szemnek. Az út jobb szegélyén szabályos kis állatkert lepett egyszerre meg. Őzek, rágcsálok s egyéb állatok voltak a lakói, melyek közül egy kopottas barna medve nagy izgatottan mindjárt alamizsna váró ülésbe is helyezkedett a léteink zajára. S pár bohókás mozdulatot is tüstént bemutatott ketrecében, de hát ezúttal hasztalan maradt természetes az igyeklése. Majd meg egy szobrot mellőztünk el, ami az itt kétfelé kanyarodó út közé ékelődő tisztás gyepén állott. Fehér talapzaton nyugvó, s ugyanabból a fehér, puha szemcsés és fénytelen kőből előállított, az én megítélésem szerint némileg durva, inkább csak hevenyészet műgonddal kivitelezett alkotás volt. A ruházatába hasogatott csíkokból a kopasz fejéről, de meg főként az egész tevékenységéről is mindjárt látszott, a rabot kívánna ábrázolni. Előrehajló feje és hátul magasba lendülő egyik lába futó lépést utánzott, míg ölében meg kocka alakú, hihetetlen nagy kődarabra fonódott rá alulról görcsös mozdulattal a két keze. Első pillanatban csak a műélvezettel mondhatnám, amiként az iskolába is tanultam, minden érdek nélkül néztem. Azután jutott csak eszembe, értelme is van bizonyára, s hogy az bizony nem éppen igen túl kedvező előjelnek tekinthető tulajdonképp, ha meggondoljuk. De sűrű dróthálózat, majd két zömök kőoszlop közt kitároló díszes vaskapu, fölötte meg üvegezett némi kép, hajó parancsnoki hídjára emlékeztető alkotmány ötlött a szemembe, majd haladtam is át alatta mindjárt. A Buchenwaldi koncentrációs táborba érkeztem.
Buchenwald hegyvölgyes vidéken egy magaslatgerincén fekszik. Levegője tiszta, A szemet mindenfelé változatos tájék, körös körül erdőségek, az alanti völgyekben falusi házak piros cseréptetői gyönyörködtetik. A fürdő balra terül el. A foglyok többnyire barátságosak, bár más módon valahogyan, mint Auschwitzban. Érkezés után az embert itt is fürdő, borbélyok, fertőtlenítő folyadék és ruhaváltás fogadja. A ruhatár kellékei pontosan azok egyéb iránt, mint Auschwitzban. Csak hogy a fürdő itt melegebb. A borbélyok elővigyáltatosabban végzik munkájukat, s a ruharaktáros, ha csak futó pillantással is, de iparkodik méreteket venni rólad. Utána folyosóra, üvegezett tolóablak elé kerülsz, s megtudakolják, nincs-e történetesen aranyfogad. Majd hajjal is rendelkező, már régebben itt lakó honfitársad beírja neved egy nagy könyvbe, és sárga színű háromszöget, továbbá egy széles tépést, csíkot áld, mindkettő vászonból. A háromszög közepén jelölő annak, hogy végre is magyar vagy, nagy U betűt, a csíkon meg nyomtatott számjegyet olvashatsz, az enyémen például 64.921-est. Ajánlatos lesz, értesültem, a kiejtését világosan, értelmesen és jól tagoltam, minél előbb németül is megtanulnom, így. Vier und sechzig, neun, ein und zwanzig. Mivel ezután, ez már mindig a válaszom, oly esetben, ha netán a kilétemet kérdik. Hanem ezt a számot itt nem írják a bőrödbe. S ha emiatt aggodalmaskodva még előbb a fürdőtájékán kérdezősködnél róla, az öreg fogoly magasba emelt kézzel és a mennyezet felé fordított szemmel tiltakozik. Aber Mensch, Gottenswillen, wir sind doch hier nicht in Auschwitz, mondja. Mindamellett úgy a számnak, amiként a háromszögnek is, estére már a ruha mellé kell kerülnie, mégpedig a tű és cérna kizárólagos birtokosai a szabó segítségével. Ha igen elunnád a napestig tartó sorállást, a kenyér, illetőleg margarin adagot bizonyos hányadával, csinálhatsz nékik nagyobb kedvet hozzá, de enélkül is szívesen megteszik, hisz végtére is ez a kötelességük, amint mondják. Buchenwaldban az időjárás hűvösebb, mint Auschwitzban. A napok színe szürke, és gyakran permetez eső. De Buchenwaldban megesik, hogy már reggelire forró rántott levesfélével lepik meg az embert. Itt tanultam meg továbbá, hogy a kenyér adagja rendesen harmad, de olyiknapon fél is lehet, nem pedig rendesen negyed és olyiknapon ötöd, mint Auschwitzban. Hogy a déli levesnek sűrűje, a sűrűjében piros húsfoszlányok, sőt, szerencsés esetben egy-egy egész kocka hús is akad. Valamint itt ismerkedtem meg a culage fogalmával, melyet a mindenkori margarin mellé wurst vagy egy kanál lekvár formájában faszolhat. Az itt is jelenlévő és így alkalmokkor igen elégedettnek látszó katonatiszt kifejezése szerint. Buchenwaldban sátrakban laktunk, a Zeltlager sátortáborban, vagy másnéven Kleinlagerban, kistáborban. Szalmával felszórt fekhelyeken aludtunk, ha elkülönítetlenül s némiképp szorosan is, de vízszintesen. A drótkerítés itt a hátsó irányban még áramtalan, de azt, aki éjszaka ne talán a sátrából kilépne, farkaskutyákkal tépetik széllyel. Intettek, és az intelem komolyságában, ha első hallomásra meg is lett talán, mégse kételkedj. A másik drótkerítésnél viszont, ahol a nagy, a domboldalon föl, oldalra és mindenfelé szétbúrjánzó igazi, tulajdonképpeni tábor macskaköves utcái, takarozöld barakjai és egyemeletes kőházikói kezdődnek, minden este jó alkalmi vételig érkezik kanalak, kések, csajkák meg ruhaneműk terén az ilyenkor ott kereskedő helybéli törzslakos raboktól. Egyik nékem is kínált pulóvert, mindössze csak fél kenyér az ára, mutatta, jelezte, magyarázta, de hát aztán mégse vásároltam tőle, mivel nyáron nincs szükségem pulóverre. A tél meg végre is, úgy tartottam, még messze van. Akkor láttam azt is, hogy mennyi sok különféle színű háromszög, és bennük hányfajta betű is van, melyek közt végül már ki sem igazodtam mindig, kinek hol is, hát akkor a hazája. De itt, az én környékemen is sok vidéki ezzamatú szó hallatszott már ki a magyar beszédből. Sőt, sokszor ütötte meg a fülem az a furcsa nyelv is, amit először Auschwitzban, a bennünket fogadó különös raboktól még a vonatban hallottam. Buchenwaldban a Zeltlager lakói részére nincs Apfel, s a mosdó a szabad ég, pontosabban árnyas fák alatt áll, épp oly szerkezet lényegében, mint az auschwitzi, de a vájuk kőből készült, főképp azonban a csőjukain naphosszat csorog, spriccel, vagy legalább szivárog a víz. És amióta csak a téglagyárba kerültem, itt először fordult elő velem az a csoda, hogy ihattam, ha megszomjaztam, sőt, olyankor is akár, ha épp csak erre támad kedvem. Buchenwaldban is van krematórium. természetesen, de mindössze csupán egy. S ez itt nem a tábor célja, nem a lényege, a lelke, az értelme, mondhatom bátran, hanem csak olyanokat égetnek el benne, akik már a táborban múlnak ki, a tábori élet rendes körülményei közt, hogy úgy mondjam. Buchenwaldban eredt valószínűleg régi raboktól, s jutott hozzám is a híre, legjobban a kőbányától tanácsos óvakodni. Bár tették hozzá, ez most már alig van csak üzemben, nem úgy, mint valamikor az ő idejükben, amiképpen mondták. A tábor, értesülök, 7 év óta működik. Akadnak itt azonban még régebbi táborokból valók is, melyek közül egy bizonyos Dachau, továbbá Oranienburg és Sachsenhausen néven ismerkedtem meg. Akkor is értettem meg azt az elnéző színezetű mosolyt, ami láttunkra némelyik jól öltözött, és a drótkerítés túloldaláról való méltóság arcán, akiken 10-20 ezres, sőt, 4-3 jegyű számot is láttam. Táborunk közelében tudtam meg, a művelődés szempontjából nevezetes város, Weimar fekszik, melynek híréről otthon én is tanultam már természetesen. Itt élt és alkotta műveik. Egyebek közt az az ember, kinek Verreitet, szó Spád, Durch, Nast und Wind kezdetű költeményét magam is könyv nélkül ismertem, s kinek, mint hírlik, saját keze által elültetett, s azóta törzsökössé terebélyesedett, emléktáblában ellátott, és mi tőlünk, raboktól kerítéssel óvott fája is van valahol táborunk területén, így beszélik. Mindent egybevetve, azokat a bizonyos auschwitzi napokat és arcokat cseppet se volt nehéz megértenem. Elmondhatom, Buchenwaldot én is hamar megszerettem. Zeitz, pontosabban az e helységről elnevezett koncentrációs tábor, Buchenwaldtól 1 éjszakányi útra fekszik tehervonaton, majd még további 20-25 percet gyalogszerrel, katonák kíséretében, egy szántóföldekkel jól megművelt vidékes tájékkal szegélyezett országúton, amiképet magam is tapasztalhattam. Ez most már legalább végérvényes letelepülési helyünk lesz, biztosítottak. Már azok számára a társaságból, akiknek neve a betűk ABC sorrendjében az M előtt áll. A többieknek ugyanis a történelmi hírneve alapján nékem már ismertebben csengő Magdeburg város munkatábora céljuk. Így adták tudtunkul még Buchenwaldban, itt is 4. nap este, egy ívlámpákkal megvilágított szörnyű nagy térségen, kezükben hosszú listákkal a különféle méltóságokat viselő rabok. S csak azt vállaltam, hogy ilyenképpen sok fiútól, legfőként Rozitól is végképp meg kellett válnom, és aztán meg a nevek szeszélye, melyek szerint a vonatba ültettek, a többiektől is mind elszakított, sajnos. Mondhatom, hogy nincs vesződségesebb, nincs kimerítőbb dolog azoknál a nyűgös fájdalmaknál és fáradalmaknál, melyeknek mindannyiszor keresztül kell, úgy látszik esnünk, valahányszor csak egy új koncentrációs táborba megérkezünk. Auschwitz meg Buchenwald után legalábbis Zeitzban is ezt tapasztaltam. Egyébként mindjárt láttam, ez alkalommal csak a féle kicsiny, szegényes, félreeső, amolyan mondhatni vidéki koncentrációs táborba érkeztem. Fürdőt vagy akár krematóriumot is, úgy látszik csupán fontosabb koncentrációs táborok tartozékait, itt hiába kerestem volna. A vidék is megint egyhangú síkföld, s a tábor végéből látszik ide holmi távoli kék vonulat, a türingiai hegyvidék, hallottam valakitől. A szeges drótkerítés 4 sarkában, 4 őrtornyával mindjárt az országút mentén húzódik. Maga a tábor különben négyzet alakú, egy nagy porostérség lényegében, mely a kapus távolabb az országút irányában nyitott, míg a többi 3 oldalát roppant hangár vagy cirkuszi ponyva méretű sátrak veszik körül. A hosszas számlálás, rendezkedés, hajsza meg taszigálódás, mint kiderült, arra volt csak való, hogy valamennyi sátornak, blokknak, amint mondták, kijelöljék és odaállítsák 10-es sorok rendje szerint az eljövendő lakosait. Az egyikhez magam is odasodródtam. Egész pontosan a hátulsó sor jobb szélső sátrához, harccal a kapunak sáttal a sátornak tájékozódunk, amiképpen én is álltam. Már igen soká, egész a zsibbadásig, a már mind kellemetlenebbé váló nap szakadatlan terhe alatt. A fiúk után is hiába próbáltam kutatni a tekintetemmel. Köröttem csupa idegen ember. Bal oldalamra magas, sovány, egy kisé fura, valamit egyre magában mormolós, felső testétek közben ütemesen előre-hátra hintáztató szomszéd került, jobbomra meg inkább alacsony és vállas, aki viszont azzal üzte az időt, hogy szabályos szünetek közt apró, hegyes, igen pontos köpéseket irányzott maga elé, a porba. Ő is rám nézett, először csak futólag, majd másodszor már fürkészőbben is, ferde, élénk színű cipőgomb szemével. Alatta mulatságosan apró, szinte csontalannak tetsző orrot láttam, fegyent sapkáját vidámán félrecsapva. No, érdeklődött harmadszorra, és észrevettem, hogy az előső fogai mind hiányoznak neki. Hát én meg honnan jöttem? Mikor mondtam, hogy Budapestről, igen, fölélénkült. Megvan-e a körút? És jár-e még a 6-os villamos, úgy, mint amint utoljára hagytak, kérdezősködött mindjárt. Mondtam neki, hogy nem, minden úgy van. Elégedettnek látszott. Arra is kíváncsi volt, hogyan s miként keveredtem ide, és elmondtam. Egyszerűen, lehívtak az autóbuszról. És, tudakolta ő, és mondtam neki, semmi több. Utána aztán ide szállítottak. Kissé, mint hogyha csodálkozott volna. Mint akitán nincs egészen tisztában az otthoni élet menetellel, és kérdezni akartam tőle, de már nem tudtam, mivel abban a pillanatban kaptam másik oldalról a pofont. Valójában már a földön ültem, mire tulajdonképp a csattanását is meghallottam, és a súlya is égetni kezdte a bal arcomat. Egy ember állt előttem, tetőtől talpig fekete lovaglóöltözékben, fekete művész sapkában, hajjal, sőt, keskeny fekete bajuszkával is a sötétes bőrű arcában. Valami számomra meglepő szag, semmi kétség, valódi illatszer édes kis fellegében. Zavaros kiabálásából csak a rűe, azaz csend szó többszöri ismétlődését tudtam kihámozni. Szó se róla, igen rangos méltóságnak látszott, amit az előkelő alacsony jegyű számmal, valamint a C betű zöld háromszöggel, másik oldalon meg a fémláncon himbálózó ezüst síppal díszített melle, no meg a karjáról messzire virító L-E betűk is mind külön hangsúlyozni látszottak. De hát azért mégiscsak igen dühös voltam, mivel végtére is nem szoktam hozzá, hogy megüssenek. S bárki is volt, s ha csak ültömben és csupán az arcomon is, de iparkodtam meglehetős jelét is adni ennek a haragnak. Meg is láthatta úgy hiszem, mert észrevettem, hogy bár eközben mindegyre ordított, nagy, sötét, mint egy olajban úszó szemének tekintete ez alatt lassanként mind lágyabb, végül már-már mentegetőző kifejezést öltött szinte, miközben figyelmesen siklatta rajtam végig a lábamtól egész az arcomig. Kellemetlen, feszélyező érzés volt valamiképpen. Aztán tovább rohant a néki utat nyitó emberek közt, ugyanazzal a viharos gyorsasággal, amelyen az imént felbukkant. Mikor azután föltápászkodtam, jobbról a szomszéd hamarosan érdeklődött, fájt-e. Mondtam neki, szándékosan is jó hangosan, cseppet sem. Akkor, vélekedett ő, jó lenne, ha megtörölnéd az orrod. Oda nyúltam, csak ugyan piros lett az ujjam. Megmutatta, miképp hajtsam hátra a fejem, hogy elálljon a vérzés. A fekete emberre meg ezt a megjegyzést tette. Cigány. Majd kevéske töprengés után ezt állapította még meg. Homokos az ipse, nem vitás. Nem egész értettem, mit kívánna mondani, és kérdeztem is tőle a kifejezés értelmét. Arra kicsikét nevetett, és azt mondta, hát buzi. Így már inkább tisztában voltam a fogalommal, úgy körülbelül, azt hiszem. Különben jegyezte még meg, oldalvást is a kezét is ide nyújtva, citrombandi vagyok, amire akkor én is megmondtam neki a nevem. Ő meg, tudtam meg azután tőle, munkatáborból került ide. Mindjárt behívták, amint a háborúhoz hozzászoktak, mivel épp 21 éves, korra, vérre, egészségre, munkaszolgálatra megfelelő volt akkor, és 4 év óta nem is járt még otthon. Ukrajnában is volt, ahol aknát szedett. Hát a fogai meg, érdeklődtem, kiverték, felelte. Most meg én csodálkoztam, hogyan, hogy. De ő csupán hosszú históriának nevezte, és nem sok egyebet mondott az okról. Minden esetre összetűzött a szakasz vezetővel, és egyebek mellett az orracsontja is akkor tört el, ennyit tudhattam meg tőle. Az aknaszedésről is csak röviden nyilatkozott. Ásó, egy szál drót, na meg szerencse kell hozzá a szavai szerint. Ezért is maradtak végül már csak igen kevesen a büntető században, mikor a magyar legénység helyében éltek érkeztek. Örültek nekik, mivel mindjárt könnyebb munkát, jobb elbánást helyeztek számukra kilátásba. A vonatból aztán ők is Auschwitzban szálltak ki. Természetesen. Éppen még folytatni akartam volna kissé a kiváltsi iskolást, de ebben a percben a 3 ember érkezett vissza. Előbb, még úgy 10 perce körülbelül az előfolyó eseményből inkább csak a névre lettem figyelmes, pontosabban több hang egyöntetű harsogására ott elől, melyek mind ugyanazt a nevet kiáltották. Kovács doktor, amire szerényen szabódva, csupán ennek a sürgető kiáltásnak engedelmeskedve mindegy, kövérkés, puha arcú, körös körül nyírógéptől, középen meg természettől kopasz férfi lépett elő, majd további 2-re már ő mutatott rá. Akkor a fekete emberrel mindhárman rögtön el is mentek, s már csak utóbb jutott el hozzám ide a hátulsó sorokba is a híre, hogy voltak éppen parancsnokot, amint mondták, Blokkeltesztert, továbbá Stubendinszteket, vagyis, ahogy Citrombandinak, mivel ő nem tud németül, hevenyészeten lefordítottam, szobaszolgákat választottunk. Most azután pár vezényszóra meg a hozzájuk tartozó mozdulatokra kívántak megtanítani, melyekre intették őket, ők meg minket, többé már nem tanítanak meg még egyszer. Egyikek némelyikét, az Achtung, a Mützen Ab és a Mützen Auf kiáltásokat lényegében már eddigi tapasztalatomból is ismertem. Új volt viszont a korrigírt, azaz igazíts, mármint sapkát természetesen, valamint az Aus, melyekre kezünket csattanósan, így mondták, combunkhoz zárjuk. Mindezt többször is elgyakoroltuk aztán. A Blokkeltesternek, tudtuk meg, még egy külön munkája is ilyenkor, a jelentéstétel, amit ő ott előttünk többször is elpróbált, mégpedig úgy, hogy a katonát ezúttal az egyik Stubendienst tömzsi bőrhenyes ember kisé lilás színű hosszú orszákkal alakította. Blokk fünf, hallottam a szavát. Ist zum Appell angeräten. Es soll 250, es ist, és így tovább, és ebből is tudtam meg, hogy ezek szerint tehát magam is az ötös blokk lakója vagyok, melynek 250 ember a létszáma. Pár ismétlés után mindez világos, érthető és tökéletesen eljátszható volt, mindenki úgy találta. Akkor hát megint dologtalan percek következtek, és mivel időközben a sátrunktól jobbra eső üres térségen lévő valamilyen földhányásra, a fölötte látható hosszú rúdra meg a mögötte sejthető mély árokra is figyelmessé váltam, kérdeztem Citrombandit, hogy ő szerintem miszért szolgálhat vajon. Latrina, jelentette ki tüstént egyetlen pillantás után. Kisé csóválta is a fejét, mert kiderült, hogy ezt a kifejezést sem ismerem. Látszik, hogy mostanáig folyton csak a mamát szoknyája mellett ültél, volt a nézete. Azért egy rövid tőmondattal mégis elmagyarázta. Hozzá is tett valamit, hogy hiánytalanul idézzem a szavát, ezt. No, mire ezt teliszarjuk, akkor a szabadok leszünk. Nevettem, ő azonban komoly maradt. Némiképp, mint akinek ez a való meggyőződése, hogy nem mondjam elhatározása. De hát erről a gondolatáról azután mégsem mondhatott többet, mivel a kapu irányából épp három katona szigorú, igen választékos, minden sietség nélkül, de szemlátomást rendkívül otthonosan, rendkívül nagy biztonsággal közelgő alakja tűnt egyszerre föl. Amire a Blokkeltester, de hangjában valami új, valami buzgó és rikoltó színezettel, amit a próbák alatt még egyszer se hallottam benne, elkiáltotta magát. Achtung, Mützen Ab! És akkor mindenkinek, hozzám is hasonlóan, ő is lerántotta fejéről a sapkáját, természetesen.
Csak Zeitzben láttam be, hogy a rabságnak is vannak hétköznapjai. Sőt, hogy az igazi rabság csupa szürke hétköznap tulajdonképpen. Mintha már lettem volna elféle helyzetben körülbelül, mégpedig a vonatban egyszer, még Auschwitzba menet. Ott is az időn, no meg kinek-kinek a maga képességén múlt minden. Csak hogy Zeitzben, hogy példámnál maradjak, azt kellett éreznem, megállt a vonat. Más oldalról viszont, és ez is igaz, meg oly sebességgel robogott, hogy követni is se bírtam a sok változást előttem, körülöttem, de még saját magamban is. Egy valamit legalább elmondhatok. Magam részéről a teljes utat megtettem, minden esélyt, ami csak ezen az úton adódhat, becsülettel kipróbáltam. Minden esetre új dologba legelsőbben mindenütt, még egy koncentrációs táborban is jó szándékkal fogunk. Én legalább így tapasztaltam. Egyelőre elegendő jó rabbá válnom. A jövendő majd azután meghozza a többit. Nagyjában egészében ez volt a felfogásom. Erre alapoztam az életvitelemet, ugyanúgy egyébként, ahogy ezt általában másokon is láttam. Hamar észrevettem magától értetődően, hogy azok a kedvező vélekedések, amelyeket az Arbeitslager intézményéről még Auschwitzban hallottam, némiképp bizonyára túlzó értesüléseken alapulhattak. Már viszont ennek a túlzásnak az egész mértékéről, no meg főként a már ebből adódó minden következtetésről is azonban nem mindjárt adtam, nem mindjárt adhattam el végre magamnak teljes pontossággal is számot, és megint csak ugyanúgy, ahogy ezt másokon, bátran mondhatom mindenki máson, táborunknak, úgy hozzávetőleg mind a 2000 többi fogján is észleltem, az öngyilkosok kivételével természetesen. Hanem hát, az ő esetük ritka volt, és semmiképp nem a szabályos, semmi esetre sem a példaadó, mindenki elismerte. Az én fülemhez is eljutott egy-egy ilyen esemény híre. Hallottam, amint megvitatták, eszmét cseréltek róla, némelyek nyílt helytelenítéssel, mások megértőbben, az ismerősök sajnálkozva. Egészében azonban mindig olyasféle formán, mint ahogy igen ritka, tőlünk távol eső, némiképp nehezen magyarázható, kisépen könnyelmű, kissé még talán tisztelete is méltó, de minden, hogy elhamarkodott cselekedetről iparkodik ítéletet formálni az ember. Az a fő, hogy el ne hagyjuk magunkat. Valahogy mindig lesz, mert úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna, amint Citrombandi okított rá, és ő viszont erre a bölcsességre még a munkatábor tanította meg. Első és legfontosabb dolog minden körülmények közt a mosakodás. Váljuk párhuzamos sorra a kiuggatott vascsövekkel elől, szabad ég alatt a tábornak az országút felé eső oldalán. Ugyanígy lényegbe vágó, ha van, ha nincs, a fejadat takarékos beosztása. A kenyérből akármi szigorba kerüljön is önmagunknak ez a rendszabályozása. A másnap reggeli kávéhoz, sőt egy darabnak még tebünk felé vándorló minden gondolatunk, no meg főként megmeginduló kezünk kiátszhatatlan őrzésével az ebédszünet idejére is maradnia kell. Így, és csak is így kerülhetjük el például a kínos gondolatot. Nincs mit ennünk. Hogy ruhatárunkban ez ideig a kapcát vértem zsebkendőnek, hogy Apelon menetben mindig csak a sor közepe a biztos, hogy még levesosztásnál sem előre, hanem inkább hátra kell törekednünk, ahol előre láthatóan már a kondira aljából következésképp, tehát a sűrűjéből mérnek. Hogy kanalunk nyelének egyik oldalát késnek is használható eszközé kalapálhatjuk át. Mindezt és még sok egyebet csupa szükséges tudományt a rablét területén, mint Citrombanditól tanultam meg, lestem el, zsiparkodtam magam is hasonlóan alkalmazni. Sose hittem volna ugyanis, pedig hát való tény. Sehol sem oly fontos az életvitel bizonyos rendje, bizonyos példásság, mondhatnám erény, mint épp a rabságban, szemlátomást. Elegendő csupán a blokk egy tájékán szétnéznünk kissé, ahol az őslakosok laknak. Mellükön a sárga háromszög minden lényeges, benne az elbetű pedig még azt a körülményt árulja róluk mellesleg el, hogy a távoli Lettországból való, pontosabban is Riga városából tudtam meg. Köztük láthatók azok a fura lények, akik először egy kicsit meg is hökkentettek. Bizonyos távolságból nézve mind csupa vénségesen vén aggastyán, s nyakukba bújtatott fejükkel, arcukból kiálló orrukkal, fölhúzott vállukról fityegő szennyes rabbúnyájukkal, míg a legforróbb nyári napon is örökkön fázós téli varjakra emlékeztetnek. Mintha csak minden mereg, elelakadó lépésükkel azt kérdeznék, így erőfeszítés vajon megéri-e még voltaképp a fáradtságot? Ezeket a mozgó kérdőjeleket, mert hisz még külső alakra, de még tán szinte akár terjedelmükre se jellemezhetném őket másként, ismerjük azután a koncentrációs táborban muzulmán néven, mint értesültem. Citrombandi mindjárt óvaintett tőlük. Ha az ember rájuk néz, az életkedve is elmegy, vélekedett, s volt is a szavában igazság, ha idővel be is láttam, ehhez azért még sok egyéb is szükséges. No és mindenek fölött ott a makacság eszköze. Ha különösképp is, de mondhatom, ebben sem volt hiány Zeitzban, és olykor igen nagy segítségükre lehet, úgy vettem észre. Például arról a furaforma társaságról, testületről, fajzatról, vagy miképp is hívjam, melynek egy példányán, bal oldalamon a sorban, már ideérkezésemkor is elcsodálkoztam kissé, Citrombanditól tudtam meg többet. Tőle hallottam azt is, hogy finneknek mondjuk őket, de csak ugyan. Ha kérdett tőlük, honnan valósíjak, azt felelik, ha ugyan méltónak találnak rá egyáltalában, hogy finn minkács például, ami munkácsot értik, vagy finn sadarada, és ez meg például ki kell találni, sátoralja új hely. Citrombandi még a munkatáborból ismeri a szerzetüket, és nincs igen nagy véleménye róluk. Mindenütt ott láthatóak munkánál, menetnél vagy appelnél a sorban, amint ütemesen előre-hátra himbálózva mormolják magukban kifogyhatatlanul, mint valami soha le nem törleszthető adósságot az imádságukat. Ha közben félrehúznák szájukat, hogy ide súgják például, kés van eladó, nem hallgatunk rájuk. Még kevésbé bármi csábító is, különösképp reggel, ha leves van eladó, mert akármi furcsa dolog, ők nem élnek levessel, nem még az olykori bursztal sem, semmivel, ami nem a vallás előírása szerint való. De hát, miből élnek akkor? Kérdezné az ember. S Citrombandi azt felelni erre, sosem kell félteni őket. S csak ugyan, mert amit látható, megélnek. Egymás közt a lettekkel a zsidók nyelvét használják, de tudnak még németül, tótul, s ki tudná, hogyan még mindenhogy. Csak magyarul nem. Ha csak nem üzletről van szó, persze. Egy ízben sehogy se tudtam elkerülni, úgy húzta a szerencse, hogy a kommandójukba csöppentem. Rezdi is? hangzott első kérdésük. Mikor mondtam nékik, sajna nem. Végeztek velem. Leszerepeltem, úgy néztek, mint a levegő, vagy még inkább semmi se volnék. Próbáltam szólni, észrevétetni magam, mint hiába. Vi bist nicht da jid, vi bist az éget, rázták fejüket. És csak bámultam, hogy végtére állítólag az üzletvilágában járt rásztos emberek, mint ragaszkodhatnak ennyire esztelen mód, egy oly dologhoz, amelyből így sokkal több a káruk, ennyi sokkal több a ráfizetés, mint a haszon, a végeredményt nézve. Akkor aznap is tapasztaltam, hogy ugyanaz a feszélyezettség, ugyanaz a bőrviszketeg ügyetlenség fogott köztük némelykor el, amit még odahazúról ismertem, mintha valami nem egész volna rajtam rendjén, mintha nem egész egyeznék a rendes eszménnyel. Egy szóval, némiképp valahogy, mintha zsidó volnék. És ez mégis fura dolog kissé, utóvégre is zsidók körében, egy koncentrációs táborban, úgy találtam. Máskor meg citromban bincsodálkoztam egy csepet. Akár munkában, akár pihenő alatt gyakorta hallottam, s hamar meg is tanultam tőle kedves dalát, amit még munkaszolgálata idejéből, a büntető századból hozott magával. Ukrajna földjén mi aknát szedünk, de gyávák mi ott sem leszünk, így kezdődött. És különösképp az utolsó szakaszát szerettem igen meg. S ha elhull egy bajtárs, egy jó cimbora, azt üzenjük majd haza, hogy bármi vár ránk, drága szép hazánk, hőtlenek nem leszünk, nem soha, hangzik. Szép volt, tagadhatatlan. És a szomorkás inkább lassú sem, mint pattogós dallama, valamint ennek az egész költeménynek a szavai én rám se tévesztették el hatásukat természetesen. Épp csupán a csendőrt juttatták valahogy eszembe, még a vonatban egykor, amidőn a magyar voltunkra emlékeztetett. Végtére csak őket is a haza büntette meg, szigorúan nézve. Ezt egyszer meg is említettem neki. Nem is talált ellenkező érvet, de mintha kicsikét zavartnak, mondhatnám, bosszusnak látszott volna. Másnap aztán valami alkalommal, nagy elmerülten, ismét fütyülni, dünnyögni, majd énekelni kezdett, mintha mire sem emlékezne. Fogja ő még? Volt egy másik, sűrűn ismételt gondolata. A Nepelejts utca flaszterét taposni, ott lakik ugyanis odahaza. És ezt az utcát, de még a házszámot is annyiszor s annyi színben emlegette, hogy végül már magam is megtanultam minden vonzerejét, már magam is csak oda kívánkoztam, habár a magam emlékezetében meglehetős félre első mellékutcának ismertem csak tulajdonképp a keleti pályaudvar környékén valamerre. Gyakran szólt még, idézett föl, s emlékezettetett engem is bizonyos helyekre, terekre, utakra, házakra, és ezek ormain meg a különféle kirakatokon is kigyúló bizonyos közismert jelgékre, hirdetményekre, vagyis az őszávával, a pesti fényekre. És ezt már viszont helyesbítenem kellett. Kénytelen voltam neki elmagyarázni, hogy ezek a fények nem léteznek többé az elsötétítés rendszabálya miatt, és hogy bizony a bombák itt-ott némelyest a városi látképet is változtatták. Meghallgatott, de úgy láttam, nem nagyon szolgálhatott valahogy ínyére a fölvilágosítás. Másnap aztán, amint csak alkalom adódott, a fényekről is megint újra kezdte. De hát ki ismerhetné a makacság valamennyi változatát? És mondhatom, még számos változat közt választhattam, ha tudtam volna Zeitzban. Hallottam a múltról, a jövőről, és sokat, igen, sokat hallottam főként, sőt, elmondhatom, sehol annyit nem hallottam még épp rabok közt, úgy látszik, a szabadságról. És elvégre ez is igen magyarázható, így vélem, természetesen. Megint mások egy szólásmondásban, tréfában, amolyan viccben leltek valami sajátságforma örömöt. Én is hallottam ezt természetesen. Van a napnak egy órája, ami a gyárból való hazatérés, meg az esti appel ideje közé esik, egy jellegzetes, igen mozgalmas és felszabadult óra, amit a lágerban magam részéről mindig legjobban vártam, s szerettem. Mellesleg ez általában a vacsora órája is egyben. Épp az udvaron mindenfelé nyüzsgő, üzletkötő terepelérő csoportokon törtettem keresztül, mikor valaki nekem ütődött, s bőfegyent sapka alól apró, aggodalmas szempár nézett rám, jellegzetes orfölök, jellegzetes arcból. Mini, szóltunk úgy szólván egyszerre, mivel ő én rám, én meg rá, a bal szerencsés emberre ismertem. Nyomban igen hörvendeni látszott, s tudakolta, hol a szálláshelyem. Mondtam, a blokk 5-ben. Kár, sajnálkozott arra, mert hogy ő meg máshol lakik. Panaszkodott. Nem látja az ismerősöket. És mikor mondtam neki magam se igen, nem tudom miért szomorodott el valahogyan. Elkeveredünk. Mindnyájan elkeveredünk. Ezt az észrevételt tette valami számomra némileg homályos értelemmel a szavában, a fejcsóválásában. Aztán egyszerre csak földerült az arca. Akkor kérdezte. Tudja-e, mit jelent itt? S a mellére mutatott. Az U betű. Mondtam neki, hogy ne tudnám, ungár, azaz magyar. Nem, válaszolta ő. Unschuldig, vagyis hogy ártatlan. Majd úgy nevetett Kurtán föl, s bólogatott még utána eltöpregő arcosszal, mint akinek igen jól esik valahogy ez a gondolat. Nem tudom miért, s ugyanezt láttam másokon is, akiktől később még ezt a viccet hallottam eleinte meglehető gyakran a táborban. Mint hogyha csak valami melengető, valami erőt adó érzelmet merítettek volna belőle. Erre mutatott legalábbis az a mindig egyforma nevetés.